Kegyelem nékünk is, békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Hitvallásunk tanítása hangzik közöttünk a Heidelbergi K.T. 48. úrnapjának kérdését és feleletét Trippon László presbiter testvérünk olvassa ma előttünk. Ez a kérdés felelet az úri imádság, a mi atyánk magyarázatát adja nekünk.
48. úrnapja, mi a második kérés? Jöjjön el a te országod, azaz igazgass minket igéddel és szent lelkeddel úgy, hogy egyre jobban engedelmeskedjünk neked, tartsd fenn és növeljed a te egyházadat, és semmisítsd meg az ördögnek munkáit, és minden hatalmasságot, mely ellened feltámad, és minden gonosz ármányt, amelyet a te szent igéd ellen szőnek, míg el nem jön hozzánk a te országodnak teljessége, amelyben te lész minden mindenekben.
Isten igéjét hallgassuk figyelemmel Máté evangéliumának 25. fejezetéből. Máté evangéliumának 25. fejezetéből, az első 13 versből, ahol eképpen tanít bennünket a mi Urunk Jézus Krisztus. Akkor hasonló lesz a mennyek országa a 10 szűzhöz, akik fogták lámpásukat és kimentek a vőlegény fogadására. 5 közülük balga volt, 5 pedig okos. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat, az okosak viszont lámpásukkal együtt olajat is vittek korsóikban. Mivel pedig a vőlegény késett, minnyájan elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás hangzott. Íme a vőlegény, jöjjetek a fogadására! Ekkor felébredtek az üzek mind, és rendbe hozták lámpásukat. A balgák így szóltak az okosakhoz. Adjatok nekünk az olajotokból, mert lámpásunk kialszik. Az okosak így válaszoltak. Hát, ha nem lesz elég nekünk is, meg nektek is. Menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Azután bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak. Uram, uram, nyiss ajtót nekünk! Ő azonban így válaszolt. Bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Isten áldása legyen és maradjon rajtunk, hogy megértsük hozzánk szóló üzenetét személyesen mindannyian ebben a mostani órában. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük, hogy ebbe az országba szabad még belépnünk, szabad hozzád sietnünk. Kérünk is téged arra, hogy buzdíts föl erre a mi szíveinket, hogy ebben az időszakban, melynek kezdetén állunk most, hadd legyen számunkra fontossá a te országod, és azok a javak, amelyeket örökké valóságban elkészítettél számunkra. Olyan sokat fáradozunk a múlandóért, köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket a múlhatatlanra. Hadd kérjük tőled, hogy gyújts fel a mi szívünkbe a vágyakozást és a szomjúságot, hogy ezekre vágyakozzunk, ezekre törekedjünk. Kérünk, őrizd meg ma a mi életünket, tartsd a mi figyelmünket önmagadon, táplálj bennünket ígéddel. Amen. Kedves testvéreim, a 153. dicséretünket énekeljük most az ige hirdetést hallgatására készülve. A 153. dicséretünk így kezdődik. Ó, mely boldog ember az, ki téged élő, igaz, egy Istent megismerhet. Máté évangbe érünk ezzel. Emlékezünk és emlékezni fogunk. Advent jelentése ennek az időszaknak nem más, mint az, hogy eljövetel. Előre mutató időszak ez, amelynek a középpontjában az kell álljon a mi életünkben és gondolatainkban, aki eljövendő. A Biblia azt tanítja nekünk, hogy az a Jézus Krisztus, aki egyszer eljött erre a földre, és itt járt közöttünk, újra el fog jönni. Azt is elmondja a Biblia, hogy ez az ő második eljövetele, az más lesz, mint az első eljövetele. Formájában is, és tartalmában is mást fog hozni ide a világba, mint első alkalommal. A hívők élete, akik mindezt hiszik, éppen ezért addig is előre tekintő módon kell, hogy végbe menjen. Egészen addig, amíg ez a Jézusi második eljövetel meg nem történik. A megváltó eljövetelének ígérete tulajdonképpen a bűneset után a paradicsomban hangzott el, és a valóságos eljövetele, amely Jézus Krisztus testet öltésében teljesedett be, igen nagy időtávlatot ölel fel. Az sok ezer év volt, amíg az ígéret és a beteljesedés végbe nem ment. Jézus, amikor itt járt a földön, akkor ígérte meg nekünk, hogy újra el fog jönni. Már 2000 év, közel 2000 esztendő eltelt, és mondhatnánk azt is, hogy hát ideje volna ennek, de ne felejtsük el, az első ígéret és a beteljesedés között ennél még több idő telt el. Legyen tanúság nekünk az, hogy azok, akik hitték a megváltó eljövetelét, hogyan és mi módon várták kitartással az ígéret beteljesedését, és legyen nekünk tanúsággal az, hogy ez az ígéret beteljesedett, magyarán Isten által szavát, még ha a mi léptékeink szerint nem is olyan nagyon gyorsan, és nem is olyan hirtelen következett be, de azt tanítja meg nekünk, hogy Isten nem mond semmit a levegőbe. Nem tesz üres kijelentéseket. És éppen ezért mi, akik már 2000 esztendeje tekintünk előre, várakozzunk kitartással és türelemmel, bízzunk abban, hogy Isten, aki állta a szavát, amit ott a paradicsomban adott, ugyanúgy állja a szavát most is. Ha valakiben, akkor Istenben nincs okunk kételkedni. És nincs okunk az idő múlása ellenére sem kételkedni abban, hogy amit Jézus Krisztus megígért, hogy ő dicsőségesen eljön erre a világra újra, nincs okunk abban kételkedni, hogy ez be fog következni. Bátorítom a testvéreket, ne csapjon be bennünket a futó világ sokféle hirtelen történése. Isten állja a szavát. Ez bátorítson is bennünket, akiket meg kell, az rettentsen is. Mert olykor az emberek azt gondolják, hogy az Isten mégse fogja állni a szavát, úgyse jön vissza Jézus, nem lesz ítélet sem. Hát őket rettenteni akarom ezzel az üzenettel, hogy ne áltassák magukat. Jézus vissza fog jönni, és ítélet lesz. És van, és lesz örökké valóság, méghozzá azon a módon, ahogy erről nekünk a Szentírás kijelentést ad. Jézus, amikor itt járt a földön, és beszélt erről a majdani visszatéréséről, akkor tanított bennünket azokról a tényekről és veszélyekről, amelyek ebben az időszakban, amíg ő majd újra el nem jön, bennünket jellemezni fognak. Isten ismeri az embert, hiszen az ő teremtményei vagyunk. Azt mondja a Biblia, hogy Isten ismeri különösképpen is az övéit, és tudja, hogy milyen veszélyeknek, kísértéseknek vannak az övéi kitéve. Amikor Jézus elmondta ezeket a példázatokat, amelyeket itt sorban olvasunk Máté evangéliumában, akkor ezekről a tényekről és veszélyekről tanította az ő akkori hallgatóit, és tanít most bennünket is, amelyek ebben a hosszú időszakban bennünket megkörnyékeznek, amelyek velünk fognak történni. Nagyon fontos ennél a példázatnál is az, hogy a lényegét megértsük, és mivel a példázatok a legtöbbször önálló képek, ne kezdjük el más példázatokhoz hasonlítani. A példázatokat önmagukban kell első renden megérteni, abban, hogy ott mit jelentenek. Azért mondom ezt, mert ebben a példázatban szerepel vőlegény, és szerepelnek szüzek. De nem szerepel benne például a mennyasszony. És akik a Bibliát ismerik, azok megszokták azt, hogy a Biblia a hívőket más helyen mennyasszonyhoz hasonlítja. És ha ezt az analógiát itt megpróbáljuk alkalmazni, akkor nem értjük meg ezt a példázatot, hogy ez most akkor kiről szól. Ha az egyház a mennyasszony, Jézus a vőlegény, akkor kik a szüzek? Ez a példázat egy önálló példázat. Függetlenítsük attól, hogy máshol, más helyeken milyen képeket használ Jézus Krisztus. Mindig a kifejezés, amit el akar a szívünkbe helyezni, a súlypont határozza meg, hogy milyen képet használt ő. Ebben a példázatban tehát a szüzek nem valami idegenek, hanem a szüzek azok vagyunk mi. Mondhatjuk úgy, hogy a látható egyház. Mondhatom így, hogy a keresztjének. Mondhatom így, hogy azok, akik Istent ismerik, és valamilyen módon az életükben, a szívükben rá vannak hangolódva Istenre. Ők azok, akik a szüzek képében jelennek meg itt a példázatban, a vőlegény pedig nem más, mint Jézus Krisztus. Ő itt önmagáról beszél, az ő második eljöveteléről. Azt mondja el nekünk Jézus, hogy amíg ez az ő eljövetele meg nem történik, amíg a vőlegény meg nem érkezik, mi az egyház feladata? Mi a mi feladatunk? Arra emlékeztet bennünket Jézus Krisztus a szüzek képének használatával, hogy a mi feladatunk a dicsőséges Jézus Krisztus fogadására való készülés. Mi elkészüljünk és készen legyünk ennek a dicsőséges Jézus Krisztusnak, a vőlegénynek az érkezésére. Világossá teszi ez a példázat azt, hogy nem tudjuk, mikor érkezik a vőlegény, ezért szüntelenül készen kell lennünk. Itt nem arról van szó, hogy egy megadott időre kell fölkészülnünk, hanem az a dolgunk a példázat szerint, hogy szüntelen készen legyünk. Mert a vőlegény bármikor érkezhet. Abban az időben, amelynek a szokását használja ez a példázat, nem volt mobiltelefon és SMS, és nem lehetett még értesíteni a násznépet, a szüzeket, hogy most elindultunk, és 10 perc múlva ott vagyunk. ahogy mi szoktuk, ugye? Meg 2 perc múlva, meg 1 perc múlva, és nyomjuk az értesítéseket egymásnak. Na, ez a példázat arról szól, hogy a vőlegény érkezésének pontos időpontja nem ismert azok előtt, akiknek az ő fogadását dicsőségesen meg kell valósítaniuk. Nem úgy van ez, hogy az idő múlásával minél több idő telt el, annál jobban kell készülni. Mindig készülni kell. Készülni kellett az első évszázadban is, és késznek kellett lenni, a középkorban is, és ma is, és teljesen mindegy, hogy mennyi idő telik el, minden időben az egyház tagjainak készen kell lenniük arra, hogy Jézus Krisztus megjelenhet. Biztosak lehetünk benne, hogy meg fog jelenni, csak azt nem tudjuk pontosan, hogy mikor. Ebből logikailag az következik, hogy készen kell lennünk. A szűzek a vőlegény dicsőségét munkálták a lámpásaikkal, ők kísérték a vőlegényt a mennyasszonyhoz. Ez azt jelenti, hogy a szűzeknek nem csak szűzeknek kellett lenniük, hanem szépeknek is kellett lenniük. Kifejezőnek kellett lenniük. Nem ők voltak ebben az eseményben a lényeg, de ők voltak azok, akik a vőlegénynek a dicsőségét emelték. A jelenlétükkel, a lámpásaikkal, azzal, hogy kísérték a vőlegényt. Ez azt jelenti számunkra, hogy Jézus azt mondja, hogy az ő érkezésére, az egyháznak, a kereszténységnek fel kell magát ékesítenie. Fel kell magát ékesítenie. Az egyház, értsétek most jól, ahogy mondom, nem lehet rongyos. Az egyház nem lehet hétköznapi. Az egyháznak fel kell magát ékesítenie. Ezek a szűzek úgy állták körül a vőlegényt, hogy az ő ott létük a vőlegényre nézve ne legyen degradáló. Ugyanakkor azt is kellett tudniuk, hogy a vőlegényt nem takarhatják el. Nem az volt a hivataluk, hogy túljátsszák ott magukat, és a vőlegény elvesszen valahol közöttük. Hanem a vőlegényre kellett mutatniuk. El voltak ők erre különítve, el voltak erre választva, hogy mindez szépen megtörténhessen általuk. Testvéreim, az egyház elkülönítetteknek a serege, elválasztottaknak a serege, akiknek az a dolga, hogy Istenre, Jézus Krisztusra mutassanak és mutassunk. Nem lehetünk hétköznapiak, mert Jézus Krisztus sem hétköznapi. Ha a vőlegény dicsőségben jelenik meg, akkor azoknak, akik ezt a dicsőséget emelni szeretnék, szintén dicsőségesnek kell lenniük. Ha a vőlegény tiszta, szent, akkor megértjük azt, hogy miért mondja a Biblia, hogy legyetek szentek ti is. Legyetek tiszták ti is. Ha mocskos ruhába öltözött lányok kísérték volna a vőlegényt, az nagyon megszégyenítő lett volna magára vőlegényre nézve. Kedves testvéreim, el vagyunk választva, hogy tiszta és szent életet élve magunkat felékesítsük, és így legyünk a mi dicsőséges Jézus Krisztusunk tiszteletében és tiszteletére együtt. A látható egyház ezen a földön nem önmagáért van. Nem azért van, hogy mi jól érezzük magunkat. Nem azért van, hogy mi jók legyünk egymással. Jézus azt mondja ebben a példázatban, hogy mi azért vagyunk elkülönítve és elválasztva, hogy a dicsőséges vőlegény érkezésekor és addig is fogadjuk és szolgáljuk őt. Semmi nem helyén való az egyházban, ami eltakarja és beárnyékolja Jézus dicsőségét. Meg kell lesz szoknunk, hogy az egyház nem egy demokratikus intézmény a Biblia szerint, hanem egy célnak alárendelt intézmény. A cél pedig az, hogy Jézus Krisztus dicsősége általunk is munkáltassék és felragyogjon. Nem önmagunkért vagyunk. Az egyház sokszor esett abba a hibába, hogy a maga dicsőségével és pompájával eltakarta Jézus Krisztus dicsőségét és pompáját. Az egyházat megkísérti ez újra és újra. Hogy önmagunkért vagyunk, a magunk jól létéért munkálkodunk, nem pedig Jézusért. Máskor az egyház koszos, tele van mindenféle bűnnel. Semmi méltóság nincs az egyházban arra, hogy Jézus Krisztus dicsőségéről beszéljen. Azt gondolom, hogy a testvérek jó része látta már az egyházat itt Magyarországon ilyen korszakban és ilyen időszakban. Amikor az egyház nem Jézusra koncentrált, hanem valami mással foglalta el magát, és nem ragyogott az Isten dicsősége az egyházban. Meg kell nekünk is azt tanulni, hogy magunkat fel kell ékesítenünk, de csak úgy és annyiban, hogy Jézust el ne takarjuk. És az a cél, nehogy véletlenül ne valósuljon meg, amiért mi el vagyunk különítve, és amire mi el vagyunk hívva. Mindenkinek tudnia kell, aki ránk néz, a gyülekezeteinkre és a keresztjénekre, hogy mi Jézust várjuk, őt szolgáljuk, és ő érte vagyunk. Ha valaki elment egy ilyen helyen, ahol ezek a szüzek összegyülekeztek, akkor tudta róluk, hogy ezek vőlegényt várnak. Nagy kérdés, testvérek, hogy rólunk tudják-e, és a kereszténységről tudják-e, hogy mi várjuk Jézus Krisztusunkat. Hogy mi előre tekintő emberek vagyunk. Hogy mi nem pusztán a mának élünk, nem önmagunknak élünk, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus parancsát megvalósítva, őt szolgáljuk. Vizsgáljuk meg az életünket, a közösségünk életét is, hogy vajon ebben a feladatban sürgölődünk-e. És ez a feladat tölti be a szívünket, vagy valami másról gondolkozunk, amikor az egyházra gondolunk. Sokaknak támadnak igényeik az egyházzal kapcsolatosan, támaszt igényeket a politika, támasztanak igényeket a kívülvalók, hogy mi mit csináljunk, meg mit ne csináljunk. Testvérek, az egyház felé a legfőbb igényt a vőlegény támasztja, aki azt mondta, hogy arra választottalak ki benneteket, hogy az én dicsőségem rajtatok fölragyogjon, hogy készüljetek az én jövetelemre, hogy ebben a világban világosság legyetek. Meg akarunk-e felelni ennek a feladatnak és ennek az isteni elvárásnak, vagy nem érdekel ez bennünket? Miközben ezt megértjük azt is, amit Jézus Krisztus a továbbiakban elmond, mert azt tanítja meg nekünk, hogy az egyházra különböző veszélyek leselkednek. Már előre beszélt Jézus arról, hogy miközben a feladatunkat igyekeznénk ellátni, mielőtt előre tekintően munkálnánk azt, amire Isten bennünket elválasztott, aközben sokféle kísértésbe esünk. Az egyik ilyen dolog az előre tekintés nélküli készülés, a másik meg az elalvás. Amikor itt Jézus ebben a példázatban okosakról és bolondokról, balgákról és okosakról beszél, akkor ebből a szemszögből nézve beszél okosakról és bolondokról. Itt nem intelligenciáról beszél Jézus, hogy vannak, akik írástudatlanok az egyházban, másoknak meg egyetemi diplomájuk van. Hanem abból a szempontból beszél, hogy az egyházban milyen a mi mentalitásunk, a mi lelkületünk. És megdöbbent bennünket az, amit Jézus elmond, aki azt mondja, hogy még ebben az elkülönített, elválasztott seregben is, amit egyháznak nevezünk, gyülekezetnek nevezünk, nem vagyunk egyformák. Mi megtalálnánk a közös nevezőt egymás között, és azt mondanánk, hogy közös nevező, hogy ide járunk, ide jöttünk, ide tartozunk. De Jézus arról beszél nekünk, hogy mégsem vagyunk egyformák, és vannak okosak, és vannak balgák minden időben az egyházban. Ez egy nagy veszély, és Jézus éppen ezért ezt körvonalazza. Hogy minek a mentén vannak okosak és balgák. Nagy veszély az előretekintés nélküli készülés és az elalvás. Kedves testvéreim, vannak olyanok, akik az itt és most elven élnek az egyházban. Ma különösen is olyan világban élünk, ahol az itt és most nagyon fontos. Ami nem itt és most, az már nem érdekel bennünket. Arról már lemondunk, az már túl messzi van, ami nem itt és most. Jézus pontosan arról beszél, hogy lesznek az egyházban is olyanok, akik itt és most elven élnek. Itt és most akarják az Isten országát. A távlatok nem érdeklik őket, éppen ezért mondhatjuk őket önzőnek is. Azért, mert nem a vőlegényre figyelnek, aki elválasztotta őket, aki szolgálatba állította őket, hanem önmagukra figyelnek. Az önmaguk hasznát keresik az egyházban. Ezek olyan emberek, akik hirtelen fellángolnak, de nem előre tekintőek. Hirtelen örülnek, hasznot látnak abban, hogy Isten ügye köré hívattak meg, hogy ott lehetnek. De csak napi hasznok érdeklik őket, a távlatos dolgok, maga Isten személye, Isten dicsősége, az annyira nem lelkesíti őket. Lelkesek ezek az emberek, de nem kitartóak. Nem hosszú távú, hanem rövid távú futók. Hivatásuk, küldetésük, az a lehetőség, hogy az egyházhoz tartozzanak, nem annyira becses számukra, hogy az egyház céljáért és küldetéséért mindent megtegyenek. A gyülekezethez való tartozásukban csak a maguk hasznát keresik. Jézus rólunk beszél, testvérek, fogyasztói társadalomról, itt és mostról, rólunk emberekről, akik sokszor Istenből, az Isten országából csak itt és most akarunk meríteni. Akiket nem érdekelnek a távlatok, csak az, hogy itt és most van bajom, itt és most szeretnék boldog lenni, és engem nem érdekel különösebben Jézus Krisztus, én azt akarom, hogy ez most valósuljon meg. Itt és most legyek boldog, itt és most legyek egészséges, itt és most vigasztalódjak meg, itt és most múljanak el a bajaim. Azt mondja nekünk Jézus Krisztus, hogy ez bolondság. Így jönni Istenhez, így tartozni az egyházhoz, hogy én abban csak a saját hasznomat keresem önző módon, és ennek szolgálatába akarom állítani Istent, azt mondja Jézus, ez bolondság. Testvéreim, mindannyiunkat megkísért ez a gondolat. Megkísért az, hogy nem akarok Jézussal hosszú távon gondolkozni. Elég nekem, ha ma megsegít. Elég nekem, ha most megsegít. Nagyon sok olyan keresztény van közöttünk is, itt a mi országunkban is, testvérek, akik hirtelen fellángolnak. Nagyon lelkesek, nagyon imádkozók, de aztán egyszerre csak kiderül, hogy semmi más nem érdekli őket Isten országából, csak annyi, amennyit ők maguknak ebből ki akarnak venni. Nem érdekli őket igazán Isten, csak annyiban, amennyiben kész segíteni. Nem tagadják meg a hitüket, nem hagyják el az egyházat, de olyanok, mint a föl-föl dobott kő. Időnként lelkesek, akarnak, máskor sehol nincsenek. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy így tartozni ehhez a közösséghez bolondság. És bennünket is Jézus Krisztus int, hogyha így gondolkozunk róla, így gondolkozunk a közösségről, a kereszténységről, akkor bolond módon gondolkozunk, amitől meg kell szabadulnunk. Ez az egyik veszély tehát, hogy nem tekintünk előre, csak a mának élünk. A másik veszély, amiről itt Jézus beszél a szüzek kapcsán, az alvás. Ami úgy látszik, hogy mindenki erőt vesz. Mivel nem érkezik a vőlegény, mindenki álmosodik és el is alszik. Ez a kép tulajdonképpen azt akarja kifejezni, hogy elszakadunk az eredeti hivatalunktól. Hát ezeknek a szüzeknek az volt a dolga, hogy ott éberen figyeljenek. Amikor elaludtak, az meg azt fejezi ki, hogy elszakadtak ettől az eredeti hivataluktól, küldetésüktől. Hogy szoktak a keresztények elszakadni az eredeti hivataluktól? Hát pontosan úgy, ahogy ezt Jézus tanítja nekünk más példázatban is, hogy a keresztények belevágják magukat a világi elfoglaltságaikba. Belevágjuk magunkat a világi elfoglaltságainkba. Jézus egy másik példázatban beszél nekünk arról, hogy elkészít valaki egy szép mennyegzőt, meghívja a vendégeket rá, és azok mind-mind elkezdik kimenteni magukat, hogy ők most nem tudnak jönni, holott tudták, hogy nekik készült a mennyegző. És mind-mind olyan dolgokra hivatkoznak, amelyek a világ elfoglaltságai. Feleséget vettem, ökröt vettem, földöt vettem, földet vettem, mindent meg kell nézni, meg kell vizsgálni, nem tudok most menni. Testvérek, az alvó szüzek ezt a tényt erősítik, hogy bizony az egyházat újra meg újra megkísérti bennünket, akik az egyház tagjai vagyunk, hogy a világ elfoglaltságaiba kezdjük magunkat törni, és elfelejtkezünk a mi eredeti hivatalunkról. Tessék megnézni az életünk arányosságait. Mennyit foglalkozunk mi Isten dolgaival, és mennyit foglalkozunk az életünk dolgaival. Nem azt várom a testvérektől, hogy minden nap legyenek itt Isten tisztelten, félreértés ne essék. De legalább egy arányszámot vegyünk figyelembe. Azt mondja Jézus, megerősíti azt, amit az Atya a 10 parancsolatban kijelent, hogy 6 napon át munkálkodjál, a 7. napot a szenteld az Úrnak. Ez is egy arány. 6 napon át munkálkodja, végezd minden dolgodat, a 7. állj meg. Tessék megvizsgálni az életünket, hogy legalább ez az arány, legalább ez az arány, testvérek, megvalósul-e. Van egy nap, amikor azt mondom, hogy Uram, én azzal a hivatalommal szeretnék foglalkozni, amire te elhívtál. Ezen a napon különösen is ezzel akarok foglalkozni. Olyan szomorú az, hogy egy magát keresztjének való országban a lakosság nem akarta elfogadni azt, hogy legyen egy nap, egy héten, amikor nem azzal foglalkozunk, amivel máskor. Ez egy furcsa ellentmondás, de jól tükrözi azokat az állapotokat, amik a szívünkben vannak. Hogy még ilyen arányban sem vagyunk képesek az időnkből, az energiáinkból Istennek áldozni, a hivatalunkkal foglalkozni, mert az ember elszakad a hivatalától, és foglalkozik önmagával. Belemerül valami másba. A múlhatatlan helyett az ideig valóba. Gondolkozzunk el ebben az adventi időszakban, testvérek, azon, hogy vajon nincs-e alvásban a mi életünk. Nem vagyunk-e alvásban? Nem szakadtunk-e el túlzottan Istentől. Jaj, mennyi mindent tudunk, más dolgokat mondok, nem csak időt, tudást is. Mennyi mindent tudunk a világról? Erről mennyit tudunk? Mennyi filmet megnézünk? Mennyi könyvet elolvasunk? Legalább arányaiba. Erről tudunk? Ezzel szoktunk néha foglalkozni? Nem úgy van, hogy ezt a legnehezebb kinyitni? Nem úgy van, hogy ez a legporosabb otthon? Elszakadunk a hivatalunktól. Ez az alvás, testvérek, ami megkísért minden embert, és minden időben megkísérti az egyházat. Elszakadni a hivataltól. A középkori egyházat megkísértette az, hogy birtokokat szerezzen, politikai hatalmat szerezzen, elszakadt a hivatalától. Nem véletlen a reformáció, ami arról szólt, hogy térjünk vissza a hivatalunkhoz. Térjünk már vissza oda, ami a mi feladatunk. Mert ez a mi feladatunk, és ez a mi hivatalunk a világba, hogy Isten evangéliumát, Jézus Krisztus evangéliumát hirdessük. Újra és újra mindenkinek meg kell magát vizsgálnia, minden egyes közösségnek is meg kell magát vizsgálnia, hogy nem aludtunk-e el, azaz nem fordultunk-e túlzottan ki abból a hivatalból, amire el vagyunk választva és el vagyunk különítve. Miért kell ezt az önvizsgálatot megtartanunk? Miért kell újra meg újra tisztáznunk magunk előtt azt, hogy mi a mi feladatunk ebbe a világba? Azért, testvérek, mert Jézus elmondja, hogy egy tény az, hogy Jézus, a vőlegény meg fog érkezni. Nem hagy e felől kétséget. Az egy tény. Lehet, hogy hisszük, akkor boldog emberek vagyunk, lehet, hogy nem hisszük, akkor is be fog következni. Nem tőlünk függ. A vőlegény meg fog érkezni. És azt mondja el nekünk Jézus Krisztus, hogy a vőlegény megérkezése, az a pillanat, amikor ő megjelenik, egy olyan pillanat lesz, amikor mindenki ráébred arra, hogy mit csinált rosszul. De abban a pillanatban már ezen nem lehet segíteni. Tévednek azok, akik mindent az utolsó pillanatra hagynak, és úgy gondolják, hogy majd az Isten dolgát is az utolsó pillanatban megoldják. Azt mondja nekünk Jézus Krisztus, hogy az utolsó pillanatban már nem lehet a dolgokon javítani. Ezek a balga szüzek is próbálnak ott javítgatni a mulasztásaikon, de ezen már nem lehet segíteni. Hogyan próbálnak segíteni? Úgy próbálnak segíteni rajta, hogy először is a mulasztásukat kollektivizálni akarják. Hát nekik nincs olajuk, amit a mécsesükbe bele tudnának önteni, hogy az világítson, és azt mondják a többieknek, adjatok már ti a tietekből. Hát nektek van. Nektek van. Azt mondják erre a többiek, hogy ha odaadjuk nektek a mi olajunkat, lehet, hogy mindenki kialszik, mire a vőlegény azt a pár métert megteszi, és nekünk köréje kellene állni. Testvérek, sok ember akarja a maga mulasztásait kollektivizálni. Úgy benn maradni a többiek farvizein úszni egy kicsit, azt gondolni, hogy majd valaki segít, majd valaki csak lesz ott. Jézus arra emlékeztet bennünket, hogy amikor ő megjelenik, akkor nem lehet kollektivizálni a mulasztást, mert mindenki magáért felelős az egyházban. Nem az egyháznak van felelőssége, hanem az egyház felelőssége személyes felelősség, méghozzá a mi felelősségünk, akik az egyház tagjai vagyunk. Nem lehet azt mondani Isten ítélő széke előtt Jézus Krisztus megjelenésekor, hogy az egyház ilyen volt. Arra nem lehet hivatkozni. Itt mindenkinek, aki ma is itt van, Isten előtt személyes felelőssége van. Nem lehet arra hivatkozni, hogy a másik milyen volt. És nem lehet arra sem appellálni, hogy majd én akár, gondolom erre azért nem appellál senki, de mondom hát, ha mégis, hogy majd a lelkipásztor, majd az segít nekünk. Hát majd elmondja Isten előtt, hogy mi is jártunk templomba. Testvérek, nincs lehetőség erre. Jézus leszögezi ebbe a példázatba azt, hogy mindenki önmagáért felelős. Itt nincs kollektivizálás. Mondjuk el gyermekeinknek, unokáinknak, magatokért vagytok felelősek. Az egyik első üzenet, amit a családomba otthon megértettem, egészen gyermekségemtől fogva, az egyik első üzenet, ami tudatosan bennem van, az az, hogy a szüleim elmondták nekem azt, hogy én lelkipásztor vagyok, mondta édesapám, de ez rajtad nem segít. Neked személyes ügyed van Istennel. Ez eléggé zavart is, mert jobb lett volna, ha úgy van ez, hogy ő neki van Istennel ügye, én meg az ő farvizein beúszhatok a mennyországba úgy, ahogy. De újra meg újra emlékeztetett, amikor kiki lépegettem a rendből, hogy gyermekem, Isten előtt elszámolással tartozol. Én nem tudok rajtad segíteni. Mondjuk el egymásnak is, testvérek. Nincs kollektivizálás. Mindenki Isten előtt személyes felelősséggel bír. A bűn nem lehet elmaszatolni. Hogy a többi is ilyen volt, itt nincs ilyen. A vőlegény érkezik, és ott addigra személyesen mindenkinek készen kell lenni. Pontosan erről beszélnek az okosok, akik elmondják a balgáknak, hogy nem tudunk rajtatok segíteni. Nem tudjuk a kegyelmet, nem tudjuk tovább osztani. Lett volna időtök, lehetőségetek hinni, megbecsülni azt, amire el voltatok választva, de ti elmerültetek a világban, nem foglalkoztatok azzal, ami a feladat, az ideig valóval, önmagatokkal foglalkoztatok, nem éltetek azzal a küldetéssel is, immár késő van. Nincs kollektív menekülés. Sem a bűnösség, sem a menekülés nem kollektív. Személyes dolog Isten előtt. És ezt tényleg jó lenne a szívünkbe zárni, ezt az üzenetet, és úgy neki mennünk, és folytatnunk ezt az adventi időszakot, hogy egy kicsit elcsendesedünk azon, hogy Úr Jézus Krisztus, ha te ma megjelennél, és megjelensz, akkor én előtted hogyan fogok megállni? Mit tudok én eléd hozni? Ki vagyok én? Testvérek, nagyon fontos dolog, mert azt olvassuk itt a példázat végén, hogy a vőlegény megérkezik, bevonul a mennyegzőre, és az ajtókat bezárják. És aztán jönnek később ezek a balgaszüzek, akik elmentek, hogy összeszedjék magukat, megérkeznek ők később a mennyegzőre, zörgetik is az ajtót, de egy döbbenetes mondat hangzik feléjük, nem ismerlek benneteket, nem tudom, kik vagytok. Testvérek, Jézus rólunk beszélt az egyházról, és azt mondja, hogy ha mi nem tisztázzuk a mi viszonyunkat vele, akkor annak ellenére, hogy itt vagyunk, annak ellenére, hogy kereszténynek valljuk magunkat, óriási csalódás érhet bennünket végül. Az a csalódás, hogy Isten az ő országának az ajtaját nem nyitja meg előttünk, és még azt is mondja ráadásul, hogy nem ismerlek benneteket. Félelmetes dolog. Félelmetes dolog. Amikor valaki úgy gondolja, hogy hát én őhozzá tartoztam, én az övé voltam, és kiderül, hogy az Isten nem ismer engem. Miért? Mert nem tettem azt, amire ő elrendelt, nem készültem erre, nem foglalkoztam ezzel. Hadd kérjelek benneteket, hogy vegyük komolyan azt, amit Jézus ebben a példázatban elmond. Vegyük nagyon komolyan. És kezdjünk el Isten előtt személyesen is és együttesen is elcsendesedni azon, hogy Úrunk, mutasd meg a mi feladatunkat. Köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket arra, hogy elkülönítettél, elválasztottál bennünket, de segíts meg bennünket, hogy ne tévesszük szem elől, hogy mire szól ez a mi elválasztottságunk és elkülönítettségünk. Ragadj ki bennünket az alvásból, a világba való belemerülésből, és taníts bennünket önmagadra, a te utaidra, hogy bármikor érkezel, akkor mi készen legyünk. Segítsen erre bennünket a mi Urunk ezen a helyen és ezen az ebben az időben is. Amen. Gyertek testvérek, fennállva, énekeljünk most éneket, mielőtt elcsendesednénk imádkozni, a 467. dicséretünket, mind az öt versével. 467. dicséretünk első verse így kezdődik: mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. És imádkozzunk helyünket elfoglalva. Köszönjük, Urunk, hogy kegyelmesen emlékeztetsz bennünket arra, hogy mire választottál és mire hívtál el bennünket, hogy mire különítettél el bennünket ebben a világban. Megvalljuk előtted őszintén, hogy olyan könnyű nekünk elfeledkeznünk erről, és olyan könnyen merül bele az életünk az itt és mostba, önmagunk hasznának keresésébe, ahelyett, hogy veled az örökkévalóval és az örökkévalósággal foglalkoznánk, a múlandó értékek helyett a múlhatatlan értékekre törekednénk. Köszönjük, hogy emlékeztetsz és figyelmeztetsz bennünket, és arra kérünk téged, hogy segíts, nehogy elkéssünk. Nehogy úgy legyünk itt, hogy végül a te javaidból kizáratunk és kimaradunk. Könyörülj meg rajtunk, hogy megérthessük személyes felelősségünket a te szent színed előtt. Segíts bennünket személyesen arra, hogy meglássuk bűneinket, mulasztásainkat. És segíts arra bennünket, hogy személyesen is oda tudjuk magunkat neked adni. Egyen-egyenként mindnyájan arra, hogy te rendelkezz velünk. Urunk, segíts, hogy erre hadd tudjuk egymást is bátorítani, és hadd legyünk olyan közösségé, amely a te dicsőséges arcodat hordozza, most is, ebben a világban is. Tégy bennünket ilyen közösségé, és formáld úgy a te népedet ebben a világban, hogy ilyenekké lehessünk. Kérünk téged arra, hogy áld meg a mi adventi időszakunkat, hadd legyen ez előre tekintés, tere áld a te eljöveteleidre, eljöveteledre, hadd legyen ez a mi reménységben való megerősödésünknek az időszakává, hogy téged célhoz érkezhessünk egyszer majd, amikor te megjelensz. Áldj és szentelj meg így bennünket, és légy segítségül nekünk. Amen.